A 2016. szeptember 4-i prédikáció.
Kedves testvéreim, fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 13. fejezetben, a 10-től 17-ig terjedő versekben így. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörgyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólított és ezt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai előjáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítani magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki: képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti el itatni? Hát Ábrahámnak ezt a lányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, minél több a rendelet, annál több a rendetlenség. Minél több a rendelet, annál több a rendetlenség. Milyen mai kritikus gondolat ez a bürokráciával szemben, vagy a túlszabályozással szemben. Azonban ez a modern gondolat nagyon-nagyon régen keletkezett. Konfúciusz kínai bölcselőnek a mondata: minél több a rendelet, annál több a rendetlenség. Úgy tűnik, hogy ez a tapasztalat egyidős az emberiséggel. Törvények és szabályok, rend kontra rendetlenség. Rendezettség, rendetlenség. Legyen rend. És megtörténik az, Konfuciusz szerint, és itt a mi történetünkben is, hogy valami mégis nem stimmel. Persze, általánosságban így gondolkodunk, és a zsinagógai előjárónk is így gondolkodik, hogy a szabályszegők aláássák a rendet. Egyáltalában nem az jut eszünkbe elsőnek, hogy a rendelet az a rendetlenséget fedi el. Pedig a szabályok lehetnek életellenesek, lehetnek embertelenek. Jézus ezeket a szabályokat nem veszi figyelembe. Jézus ebben a történetben, mint már annyiszor a Bibliában, szabályszegő és törvényszegő lesz. Persze oda tekik a kérdést, hogy szabályszegő, törvényszegő lesz tényleg? Mi is a törvény? Mi is az a szabály, ami Istenhez tartozik valójában? Egyértelmű, hogy a történetünkben három fontos személy van. A meggörnyedt asszony, a zsinagógai előjáró és Jézus. Mégis azt gondolom, hogy elsőre az igazi kontraszt a zsinagógai előjáró világa és a meggörnyedt asszony világa között húzódik. Ugyanis, amit talán nincs leírva, de a történetünkhöz mindenképpen hozzátartozhat előzményként, hogy kezdetben Jézus a zsinagógai előjáró világához tartozik. Hiszen ott van a zsinagógában, részt vesz az Isten tiszteleten, és megkérik arra, hogy prédikáljon. Ez a mind a zsinagóga világához tartozik, és az előjáró világához minden rendben van. És aztán később, amikor Jézus belép a megörnyedt asszonynak a világába, akkor szembe kerül a zsinagógai előjáró világával. Mert a szabály az, hogy szombaton a zsinagógában lehet tanítani. Szombatonként az egyik zsinagógában tanított. Mármint Jézus, ezzel kezdődik a történetünk. Ez rendben van, ez így van jól. Tanítani azt lehet. A hittan az mehet. A prédikáció az mehet. A tanítás az mehet. De az előjáró felháborodott, hogy Jézus szombaton gyógyított. Szombaton gyógyítani azt nem lehet. Ez nincs benne a rendben. És az előjárók már csak ilyenek, ez nem tetszik neki. Ő a felelős, hogy rendetlenség történt. Ő a felelős, hogy rendet csináljon. Hiszen milyen szépen és gyönyörűen olvastunk éppen az imént Ézsaiás könyvében arról, hogy a szombatot mennyire fontos megtartani. Ezeket a gyönyörű mondatokat nyilván ismeri az előjáró, és úgy érzi, hogy ez veszélyben van. Ami szép, világos, egyértelmű és rendezett világunk veszélyben van. A világ így van rendjén. Ha Jézus szombaton tanít a zsinagógába, a meggörnyedt asszony pedig a földet bámulja. Ez a világrendje az előjáró szerint. Ezen nem lehet változtatni. Ezen hozzászokta. Egy meggörnyedt asszony miatt nem lehet felrúgni azokat a szabályokat és azt a rendet, ami megtart minket. Jézus cselekvése azonban ezt a világot széttöri. Itt nem a tanítás, hanem a cselekvés lesz a középpontban. De inkább azt mondanám, hogy a tanításból fakadó cselekvés, a szó és a tett itt összetartozik. És hogyha egy kicsit ismerjük a héber nyelvet, és tudjuk, hogy a héberben az Isten igéje a dábár, az egyszerre jelent szót és tettet, Isten teremtő szavára áll elő a világ, tehát Isten szava, a szó, az nem száll el, hanem az cselekszik, az formál, akkor már sejtjük, hogy itt valamilyen módon az igazi törvény betöltése kezdődik el. Amikor Jézus tanításából cselekvés fakad, amikor az ige testé lesz, mondjuk a karácsonyban, valami megtörténik, valami foghatóvá válik, valami megtapasztalhatóvá válik. Hát ez történik itt. Nézzünk rá egy picit, hogy milyen a beteg asszonynak a világa. 18 éve fáj a háta. Ez annyi idő, ami alatt ezt hozzá lehet szokni. Vagy bele lehet törődni. Ez éppen elég ahhoz, hogy a mai naptól se várjon semmit. Attól a naptól, amin éppen ez a fiatal rabbi, Jézus valamiről beszél, valamit tanít a zsinagógába. Ilyen érdekes, hogy ez a tanítás egyáltalán nem érdekli Lukácsot, nem ír le róla semmit. Itt van ez az asszony, és sokszor beláthatta már, hogy a betegsége gyógyíthatatlan. Hogy nem lehet ellene semmit tenni. Be kellett látnia, hogy ő a társadalomnak egy csökkent értékű tagja. Most is valahol a háttérben áll. Talán magától, talán már félre is szorítják. Gondoljunk csak bele. Ez a betegség, ez a meggörbett, izületi betegség, amit itt leír a Biblia, arra kárhoztatja őt, hogy egyszerűen nem tud körülnézni. Nem tudja fölemelni a fejét, mint mi, nem tud körbenézni. Ez mind óriási fájdalmat jelent. Csak a föld felé néz. Ha fölnéz, ez csak alulról fölfelé teheti meg, nagy kínok és fájdalmak árán. Ráadásul akkoriban a betegséget a démonnak tulajdonították, démonok hatásának tekintették. Vagyis úgy gondolják, hogy ez az asszony nyilvánvalóan az ördöggel cimborál. Ki akarna egy ilyennek a közelében lenni? Akit démonizálnak, és ez viszont ma is így van, akit démonizálnak, azon nem kell segíteni. Akit démonizálunk, azon egyáltalában semmit nem kell felé tenni. Sőt, tulajdonképpen akár gyűlölni is lehet, aki az ördöggel cimborál, aki olyan, mint egy démon. Igen, ez egy merev helyzet. Sem ő, sem a környezete egyáltalában nem vár változást. Szombaton pedig pláne nem. A szent hagyományok határozzák meg az élet menetét, a betegeknek és az egészségeseknek is egyaránt. A törvény, a szabály mindenkinek evidens. Mindenki elfogadja. És úgy gondolják, hogy Isten természetesen ezt a helyzetet szentesíti. Mindez Istentől van. Ez Isten rendje. Ez így van jól. Ebbe a világba teljesen beleillik a meggörbett asszony világa mellé az előjáró világa. Hiszen ő nem tesz semmi mást, mint védelmezi ezt a törvényt. A szombatot mindenkinek meg kell tartania. A teremtés rendjét senki nem változtathatja meg. 6 napig dolgozzál, a 7. nap az Úrnak szentelt pihenőnap. Ha ez felborul, akkor minden felborul. Ez fontos ragaszkodni. Mára ez már alaposan fölborult. Talán még inkább meg tudjuk érteni az előjárót, hogy mennyire fontos ez, mennyire ragaszkodik a szombathoz, amiben benne van a pihenőnap, és benne van az Istennek szentelt nap. A teremtés rendje, az Isten iránti tisztelet miatt kifogásolja az előjáró, amit Jézus tesz. Persze valahogy ennek hangot is kell adni. Láthatjuk, hogy ez az előjáró okos és politikus ember. Legalábbis okos és politikus megoldást választ. Nem Jézussal konfrontálódik direktben, hanem elkezdi a jelenlevőket vádolni, hogy miért is vannak itt a nyomorúságukkal. Persze ez elég groteszk, mégis úgy tűnik rendkívül okos. Jézussal talán nehéz konfrontálnia. Jézusnak talán érzi a szellemi és a lelki erejét, akár fölényét magával szemben. Az embereket viszont lehet gyerekszámba venni. Nekik lehet rontani, és ezen keresztül Jézusnak lehet ártani. Gondoljunk csak bele, egyikük se kérte, hogy Jézus gyógyítsa meg őket. Az asszony sem kérte, hogy Jézus gyógyítsa meg. A nyomorúságuk az oka annak, hogy Jézus gyógyít. A puszta létük. A puszta szenvedésük. Mert Jézus ezt nem nézi tétlenül. Mit mond az előjáró? Ti vagytok a hibásak azért, hogy nyomorultak vagytok. Ez akár egy átoknak is beillik. Ti vagytok a hibásak, mert nyomorultak vagytok. Az asszonyt lehet démonizálni, a nyomorult embereket pedig hibássá tenni, bűnössé tenni. Ti tehettek a sorsotokról. Ők a hibásak a sorsukért. Így létrehoz lehet hozni egy szegényekkel és nyomorultakkal teljesen szembe menő társadalmat. Valami ilyesmi történik ott és akkor, és sajnos történik itt és most, sok helyen a világban, talán nálunk is. Van egy üdítő kivétel, a Boldog Észak című könyvét olvastam Kun Árpádnak ezen a nyáron, és Norvégiában él, mint magyar író, és házi gondozóként dolgozik, és a regény egy jelentős része végül is ezt a fajta munkát mutatja be, és azokat a körülményeket, amik Norvégiában vannak, ami valóban egy gazdag ország. Tehát mondhatjuk azt, hogy könnyű nekik, mert igazán gazdagok az olajból. De azért az nem mindegy, hogy egy gazdagságot egy ország mire fordít, mert vannak más gazdag országok is. Hát ők arra fordítják, hogy különleges figyelmet szentelnek az öregeknek, a hátrányos helyzetűeknek, a szellemi és testi fogyatékkal élőknek. És ez a könyvnek egy nagyon fontos szintje, ahol ezt megismerjük, hogy hogy tud egy társadalom a szegényeiről és a nyomorultairól gondoskodni, mi történik akkor, ha nem tekinti őket a saját sorsukért felelősnek, hanem az egészségesek éreznek felelősséget ezek iránt. De hát, amit az előjáró tesz, az bizony ellene megy, ti vagytok a hibásak, mert nyomorultak vagytok, és az egészségesek is ezt hallhatják, hogy hát azok a hibásak, akik nyomorultak. De mindazonáltal mégis föl kell tennünk a kérdést. Miért éppen most? Miért éppen szombaton? Miért kell közbotrányt okozni, Jézus? Miért kell folyton folyvást provokálnod? 18 év. Nem várhatna még egy napot? Jézus találkozik az asszony világával. És ezért nincs több nap. Miért teszi magát túl Jézus azon a renden, amit Isten tekintélye hozott létre, és amit állítólag a közösség tapasztalata is igazol? Miért gyógyít kéretlenül az asszony már igazán hozzászokhatott a betegségéhez? Gondolhatják sokan. Jézus azonban nem konvencionális. Nem követi a régi ott a megszokott szabályokat. Mit tesz? Figyel az adott pillanat követelményére és az előtte álló helyzetre. Persze ez egy jó elidegenedett mondat. Egyszerűen azt gondolom, annyit kell mondanunk, hogy Jézus teljes lelkével, teljes testével, teljes létében észrevette ezt az asszonyt, teljes lelkében és testében, a testi és lelki nyomorúságot egyaránt. És hogyha ezt valaki meglátja, akkor az nem tűr halasztást. Lehet, hogy ez 18 évig így volt, de már nem fogunk várni vele vasárnapig. Most van a szombat, most kell ennek megtörténnie. És ha ez úgymond az Isten törvényével szembe megy, az se baj. Viski András, az erdélyi író, színházi rendező, írta a beteg Eszterházi Péternek a következő mondatot. Istennel szemben, a testi szenvedések ügyében mindig igazunk van. Istennel szemben, a testi szenvedések ügyében mindig igazunk van. Ehhez tartsd magad, tartsd magad. Azt látja meg Jézus ebben az emberben, amire a léte hívja föl a figyelmet. Ő nem kiabál, ő a háttérben van. Ő nem Bartimeus a vak, aki képes magáért tenni, és nem hagyja, hogy lebeszéljék a többiek, amikor Jézus után kiállt. Ez az asszony nem képes kiáltani, őt a léte az, ami meghívja Jézust. És Jézus most a középpontba állítja. Figyelünk, Jézus az asszonyt a középpontba állítja a zsinagógába. Eddig a törvény volt a középpontban. A törvény helyére állítja Jézus az asszonyt. Ami az előjáró életének a középpontjában áll a törvény, na annak a helyére odaállítja ezt az asszonyt. Jézus tettében a törvény betöltésre kerül ennek az asszonynak a középpontba helyezésével. Jézus szerint ennek az asszonynak az ügye nem tűr halasztást. Hogy van a magyar mondás, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Nolán, azért a népi bölcsesség is tud valamit. Lehet, hogy ez is lehet egy szabály, és hogy ez találkozik azzal, amit Jézus tesz. Amit ma megtehetsz, még a szombatról is van szó, ne halaszd holnapra. De mégis meg lehetett volna beszélni, ágálunk, hogy majd holnap biztosíthatná ezt az asszonyt a szeretetéről és a megértéséről, és elmagyarázhatná neki, hogy nem kéne itt botrányt okozni. Fontos lehetne a botrány elkerülése. Miért nem tudott várni Jézus? mégis lehetett volna. Hát azért, mert Jézus tudatosan dönt, és egy szimbolikus cselekményt hajt végre. Valami olyan mélyen emberit, ami az Isten fiához méltó, és az Isten üzenetét is magába foglalja. Azt akarja, hogy Isten teremtménye éppen szombaton nyerje vissza egészségét és szabadságát. Mert szombat a teremtésnek és a szabadságnak, a szabadulásnak az ünnepe. Ha a 10 parancsolatot elolvassuk, mind a két verzióját, mert két verziója van a Bibliában, a szombatnapnak az egyik indoklása a teremtés öröme és a teremtés örömének a betetőzése. A szombatnapnak a másik indoklása pedig az, hogy meg kell emlékezni arról Izrael fiainak, hogy rabok voltak Egyiptomba, és Isten kiszabadította őket. A szombat tehát a teremtés öröméhez és a szabadulás ünnepéhez tartozik. És éppen milyen groteszk már megint, az előjáró világa számára éppen ez lesz botrányos. Éppen ez ellenkezik szerinte Isten rendelkezésével. Jézus megindokolja neki, hogy értse. Figyelj, szombaton szabad eloldani ökröt a jászolból, inni-vinni, hogy életben maradjon. És szerinted ezt nem lehet megtenni egy emberrel, egy meggörnyedt asszonnyal, aki egyébként Ábrahám leánya? Kérdésével üzeni Jézus, hogy ez a meggörnyedt asszony Isten szövetséges népének a tagja. Ti bármennyire is úgy gondoljátok, hogy nem. És ez nem tűr halasztást. Szombaton Izrael a teremtés befejezését és az Egyiptomból való szabadulást ünnepli. Ezért szegi meg a szombat törvényt, hogy betöltse a szombatot. Ezért gyógyítja meg az asszonyt. Jézus szombatot ünnepel szombaton. Helyreállítja, újjáteremti az asszonyt. Megszabadítja őt a testi és lelki nyomorúságából. Épp testtartás, épp lélek, szabadság. Szabadulás a rendeletektől, szabadulás a szabályoktól. Görbebeszéd helyett egyenes beszéd. Az előjáró megtámadja az embereket a nyomorúságukban, Jézus pedig megtámadja az előjárót és az ő követőit képmutatásukban. Az előjáró utalásos beszéddel az embereket támadja, látszólag valójában Jézust, de nem egyenesen. Jézus egyenesen az előjáró felé fordul, de kiterjeszti azon csoport felé is, aki úgy gondolkodik, mint az előjáró. Isten, Jézus a provokátor oldalára áll. Ezt tudjuk. Jézus a botrányokozó, és mégis ő teljesíti be Isten törvényét. Mert a botrány igazából, valójában az előjáró és követőinek a magatartása. A történet úgy végződik, hogy megszégyenülnek az előjáró és csapata, és az emberek pedig örülnek és örvendeznek az asszony gyógyulásán. A megszégyenültek örülnek, az önelégültek pedig megszégyenülnek. Ezt teszi Isten dávárja, Isten szava, Jézus. Amen.